Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mai alkalommal tulajdonképpen egy kicsit kapcsolódunk a szombatiskolánkhoz, hisz ott az Úr Jézus könyörületéről, együttérzéséről, másokra való odafigyeléséről tanultunk, és most tulajdonképpen megnézzük a másik oldalt, amikor mindez hiányzik. Azért, hogy lássuk meg ennek a rút és visszataszító voltát, és hát okuljunk minden belőle. Egy példázaton keresztül fogjuk mindezt megnézni, az Úr Jézusnak egy példázatán keresztül. Ugye a példázatok vagy a természetből vett képekre alapulnak, vagy a mindennapi életből való történeteken alapulnak, és a mai történetünk, vagy példázatunknak a helyszíne, az a piac. Ugye a piac régen a közéletnek volt a szintere, tulajdonképpen még ma is egy kicsit az, ugye. Elég, hogyha itt a füredi piacra elmegyünk, ott is mindig találkozunk ismerősökkel, mindig látok másokat is, hogy beszélgetnek, mert ugye akit már rég láttunk, ott általában összefutunk valaki ismerőssel, de régen még inkább központi hely volt a piac. Talán ebből már ki is találtátok, melyik példázatról van szó. Lapozzunk Máté evangéliumába, és ott a 11. fejezetben, a 16. verstől. Egy rövid példázat, de érdekes. A 16. verstől, tehát 11. fejezet 16. versétől olvasom. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Ugye nemzetség van ide, ez pontosabb fordítás szerint nemzedék. Tehát így értelmezhető ez a mondat. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak. És ezt mondják. Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok. Siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött János, aki sem nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják, ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik is, iszik is, és ezt mondják, íme nagy étkű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltatik a bölcsesség az ő fiaitól. Hát érdekes példázat, ugye, mert ugye az ember elgondolkodik, most miközben van a piacon kiáltozó gyerekeknek a keresztelő Jánoshoz és az Úr Jézushoz. Meg egyáltalán hogyan hasonlítanak az Úr Jézus nemzedékéhez, miben hasonlítanak. Ahhoz, hogy megértsük tulajdonképpen a példázatot, ugye mindig fontos az, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el, és miért mondta el az Úr Jézus, mire mondta válaszul, vagy egyáltalán mi volt a szituáció, ugye, amiben ez elhangzott. Az nagyon sokat segít mindig a megértésben. Ha itt most visszatekintünk egy picit a 11. fejezetre, ugye ez egy ismerős történet, azzal kapcsolatos, amikor keresztelő János a börtönbe kerül és elbizonytalanodik. És elküldi ugye a két tanítványát az Úr Jézushoz, hogy kérdezzék meg, hogy ő az, vagy mást vágyunk. El is olvasom, jó, a második verstől a 6., tehát a 11. fejezetben. És ezeket a verseket nyilván csak röviden érintjük, majd a példázat kapcsán, vagy a példázatban térünk ki részletesebben magára a példázatra, de ez feltétlen fontos, hogy megértsük a szituációt. Tehát a második verstől ugye így olvasom, János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, és mondta néki, te vagy én az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És felelve Jézus mondta nékik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallatok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Iráig olvasom először, ugye ismerős ez a rész, az Úr Jézusnak éppen ugye tegnap este beszéltünk az együttérző szeretetteljes tapintatáról. Itt is ugyanezt látjuk. Nem korholja János, nem feddi meg, hogy hát csak eddig tartott az ő hite, meg ugye amikor azt mondta, hogy imáz Isten báránya, hát ezt most már nem hiszi, vagy miért ingott meg, ugye semmi erről nem olvasunk, de ez a szelíd mondat ott van, hogy és boldog, aki én benne meg nem botránkozik. Ugye te is, János, akkor leszel boldog, ha újra hiszel, hogy én vagyok az. És ugye elmondta, mik a jelek. Mik a jelei annak, hogy valóban ő az, és nem kell mást várni. Ugye a vakok látnak, ösentek járnak itt, ahogy olvastuk. Hallottak, föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És tudjuk azt, hogy Keresztelő Jánosnak ez az üzenet elégséges is volt. Ő ebből tökéletesen megértette, hiszen Ézsajás prófétának ugye azt a proféciáját idézte vissza, amit János nagyon jól ismert, és amire alapozta az ő egész küldetését. Tehát ő neki a válasz tökéletes volt. És utána, amikor elmentek a Keresztelő János tanítványai, akkor a sokasághoz fordult, és akkor a 7. verstől olvasom. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdett Jézus a sokasságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztára? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött emberté? Íme, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva. Íme, én elküldöm az én követemet a te utcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. És bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál, de a legkisebb a mennyek országában nagyobb nálánál. Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták minnyáján a törvény Jánosi prófétáltak, és ha be akarjátok venni Illéső, aki elővendő volt, akinek van füle, a hallásra hallja. Egy nagyon szép bizonyságot olvastunk, ugye az Úr Jézus részéről Keresztelő Jánosról. Nagyon szép bizonyságtételt, ugye, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. Ugye a legnagyobb szavakat használja, a prófétánál is nagyobb, és asszonyoktól szülöttek között nem volt nála nagyobb. Tehát mindent elmondott róla, hogy az életmódját, a szerény életét, viseletét, és a proféták közül a legnagyobb, azt mondta róla. Miután ugye a sokasságot tanította ezzel, erről, tulajdonképpen utána hangzik el ez az imént idézett példázat. És utána mondja azt, hogy de kihez, ugye ugyanaz a sokasság hallja, aki mindezt végighallgatta, és látta, ugye utána hangzik azzal, hogy de kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket, kihez hasonlítsam a kortársait. Ugye így kezdődik a példázat, hogy hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak. Azt hiszem, ugye magunk elé tudjuk képzelni ezt a jelenetet, van két csapat gyerek, az egyik az passzív, a másik pedig, hát aktív, hogy így mondjam, zenélnek. Hol vidám éneket, ugye itt síp van az igében, de ez pontosabb fordítás szerint furulja. Tehát ugye egy ilyen zenélő szerszámmal, hol vidám éneket furuljáznak a gyerekek, hol pedig szomorút. És figyelik, hogy a másik csapat gyerek mit tesz, és azt látják, hogy semmit. semmit a világon, közömbös arccal ülnek, akár vidám az ének, akár szomorú. Felmerül a kérdés, ugye, hogy miért ilyen képet használ az Úr Jézus? Honnan vette egyáltalán? Mert tőlünk egy kicsit azért már idegen. Mert tulajdonképpen ez nyilván a korabeli szokás volt, egyrészt, hogy a gyerekek is a piacon vannak, és ott akár így egymásnak ilyen módon kommunikálnak, de tulajdonképpen a korabeli szokás is az volt, hogyha egy családban valami öröm történik, mondjuk egy lakodalom, akkor azt abból lehetett tudni, hogy ott zene volt, tánc volt, öröm volt. Akkor tudták, hogy ott valamilyen örömteli eseménynek néznek elébe, és ugyanakkor, ha mellüket sírva gyászoltak, és az utcán sírató éneket énekeltek, akkor tudták, hogy itt ebben a családban valaki meghalt. Ugye Facebook nem lévén, akkor még valahogy így adták az emberek egymásnak tudtára azt, hogy milyen események történnek a környezetükben. Az Úr Jézus ezt a képet hozza be ide tulajdonképpen, hogy hát ilyen az ő nemzedéke is. Ugye mire is volt alkalmas ez a piaci jelenet? Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő kortársai is olyanok, mint ezek a durcáns gyerekek a piacon. Ugye a törvénytudókat is beleértve, és az írástudókat is, ugye, akik kiültek a piacra. Ott fogadták a köszöntéseket, mester, ugye így kellett őket szólítani, előkelő ruhába, és tulajdonképpen szemtelen arccal ültek ott. Nem érezték át a másik embernek a problémáját. Ha szomorú volt, ha bánat volt. Egyáltalán a társadalomban és a körülöttünk zajló eseményekre nem reagáltak. Tehát olyanok voltak tulajdonképpen, mint ez a passzív gyerekcsoport, hogy mindegy, hogy milyen az ének, ők közömbös arccal ültek. Tehát mindenfajta közeledést visszautasítottak ugye az emberek részéről. És csak a saját fontosságukkal és a nagyságukkal voltak elfoglalva, és nem tekintettek a körülöttük zajló eseményekkel. Ugye nem örültek az örülőkkel, ahogy a mai szombatiskolában is volt, és nem sírtak a sírókkal. És ugye fölmerül a kérdés, de hát kinek vagy minek kellett volna örülni, vagy éppen sírni nekik? Mi felett kellett volna sírni, és minek kellett volna örülni? És akkor erre mondja el az Úr Jézus ugye itt a következő versekben, hogy minek kellett volna, mi felett kellett volna sírni, illetve örülni. Ugye a 18. versben mondja azt, hogy mert eljött János, aki sem nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják, ördög van benne. Hát milyen volt János? Ugye itt az előző versekből is kiderül bizonyos fokig, de ugye tudjuk, hogy magányosan élt a pusztában. Ugye itt az Úr Jézus is mondja, hogy a ruházata egyszerű volt, az életmódja még inkább egyszerű volt. És ennél már csak ugye na most gondoljuk el, hogy ezt a lakomához és az előkelő élethez szokott rétegnek eleven fedd is volt őt egyáltalán meglátni külsőleg. Ugye a feddés meg át a szavaiból meg még keményebb volt, amikor meghallgatták, hogy mit mond. De hát Isten sohasem azért küldött ugye prófétákat, hogy hiszelegjenek a bűnösöknek, hanem azért, hogy az ő üzenetét elmondják. Hogyha egy pillanatra csak oda fordítunk a Máté evangéliumában a 3. fejezethez, ugye akkor ott itt tényleg kemény szavakat használ ő, mérges kígyóknak fajszatai. Ugye amikor a farizeusok oda mentek, hogy ők is megkeresztelkedjenek a Jordánban. Akkor mondta neki, hogy mérges kígyók fajszatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Isten haragjától megmeneküljetek, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Ábrahám a mi atyánk, ugye, ne ezt mondogassátok, mondta nekik. És Ábrahám a kövekből is tud fiakat támasztani, meg a fejszálár a fák gyökerén van. Tehát ezek nagyon kemény beszédek voltak, ugye, a vezető réteg számára. Na most, hogyha valamin meg kellett volna neki keseredni, hát akkor ezeken a szavakon meg kellett volna. Hogyha Istennek a prófétai üzenete az a számukra, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcseket, akkor azt jelenti, hogy nincsenek megtért állapotban. Tehát mindezen meg kellett volna nekik szívből szomorodni. Ugye Pál apostol mondja azt, hogy mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. Na hát ez hiányzott belőlük. Ez a sírás, ugye a boldog mondásokban is azt olvassuk, hogy boldogok, akik sírnak. Hát ők nem sírtak. Tehát hiába jött el János a kemény feddő üzenetével, ők ezzel nem szomorodtak meg, és nem sírtak e felett. Sőt, az egyszerűség kedvéért azt mondták, hogy ördög van benne. Magyarán boldognak tartották. Tehát a megtérésre intő szavakat ők így alkalmazták a saját maguk életére. Boldog, ördög van benne. És akkor az Úr Jézus folytatja a példázatot, ugye a 19. versen, azzal, hogy eljött az embernek fia, aki eszik is, iszik is, ezt mondják, imé nagy étkű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. Na ugye akkor eljött az Úr Jézus. Az Úr Jézus egy teljesen más életgyakorlattal jött, mint Keresztelő János. Ő állandóan a tömegben volt, őt mindig hatalmas ember sereg kísérte. Ő elfogadta a meghívásokat, ő leült az asztalukhoz, ő részt vett az esküvőtől a mindenféle megmozdulásban, ő közöttük élt. Erre föl mi volt a reakció, hogy nagy étkű és részeges ember. Ugye az Ószövetségben, Mózes könyvében van olyan rendelkezés, hogy aki engedetlen fiakról van szó, hát Jézus is végül is fiatalnak ugye volt tekinthető, tehát aki topszódva élt, vagy részeges, azt meg kellett kövezni. Tehát volt ilyen szabály, és aki nem hallgatott a szülőkre, továbbra is részeges, vagy topszódva élt, azt meg kellett kövezni. Tehát valahol ezt mondták ki, hogy Jézus halálra méltó. Ugye elég kemény dolgok ezek, nem véletlenül mondták ők, hogy nagy étkű meg részeges, nem, mert ezzel azt jelentették ki, hogy megkövezni való. Minek kellett volna örülni nekik? Minek örülhettek volna, és miért kellett volna akár örömtáncot járni? Ugye már Ábrahámnak ott volt az ígéret, hogy te benned áldatnak meg a földnek minden nemzetségei. Tehát már Ábrahámnak ott volt az ígéret, hogy majd az ő utódja lesz a messiás. Aztán vártak sokáig. Ugye Pál apostol írja, hogy amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Amikor eljött az idő, kibocsátotta a fiát, ugye aki asszonytól lett, a törvény alatt lett. Tehát nem kellett volna nekik örülni, hogy ők ezt megérték. Ugye az Úr Jézus mondta is egy alkalommal, hogy sokan kívánták látni, amit ti láttok, de nem látták. Hát ők látták, és nem örültek. Nem jártak örömtáncot, és nem értették meg. Sőt, inkább megvádolták, és a szemére vetették azt, hogy a bűnösöknek a barátja. Ugye ő a társadalomnak a kivetetjeit, a társadalom leprásait nem vetette meg. Ő velük együtt is evett, ugye a vámszedőkkel, a bűnösökkel, a leprást megérintette. Tehát ő számára nem volt kivetett ember. És akkor ez volt rá a tulajdonképpen ugye a reakció, hogy hát bűnösöknek a barátja. És de hogyha ezt nem is értették meg, hogy ők most abban a kiváltságos korban élnek, amikor személyesen láthatják, amikor az Isten a földre jött, hallhatják a beszédét, láthatják a személyét, a tanításait hallhatják. Tehát ha ezt nem értékelték, akkor azért még egyet, még mindig, vagy ezt nem jutottak el idáig a gondolkodásban, ugye, de azt azért feltétlen mindenkinek látni kellett, amit itt az 5. versben olvastuk, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Hát ha többet nem, de ha ezt látták, hát ennek már nem kellett volna örömöt kiváltani belőlük, és örömtáncot járni. Olvastuk az Úr Jézusról, hogy volt olyan, hogy egy településen végigment, és minden beteget meggyógyított. Tehát onnan elment az Úr Jézus, és nem maradt beteg. Hát mekkora dolog ez? Ugye éppen a piacra szokták lerakni a betegeket, ő végigment, és mindenkit meggyógyított. Ugye Ellen White írja, hogy az Úr Jézus olyan volt, mint egy gyógyító folyam. Tehát ahol elhaladt, ott áldás volt. Na most akkor ennek nem örültek. Ez semmilyen örömet nem váltott ki belőlük. Hát mekkora közömbösség kellett ugye ehhez. Na most, hát tulajdonképpen ők azt csinálták, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy összehasonlították Keresztelő Jánost és az Úr Jézust. Ugye a farizeusi logika szerint most vagy elfogadják mondjuk Keresztelő Jánost, igen ám, de ez egyúttal jelentette volna az Úr Jézus elfogadását is, hisz ha egyszer út készítő, akkor nyilván azt is el kell fogadni, akinek az utat készítette. Ha viszont mind a kettőt megtagadják, ugye akkor egyiket sem kell elfogadniuk, ők ezt választották, mind a kettőt elvetették nemes egyszerűséggel. Ugye, de az Úr Jézus végül is nagyon szépen, de finoman utal arra itt, hogy ugye a malakiási proféciát visszaidézte itt. Tehát azt, amit ugye Malakiás proféta egyértelműen az útkészítésről írt, ami a messiásnak a jövetelét készíti elő. Tehát a Keresztelő János az volt, mert különben is itt ebben a versben is úgy nevezi magát, hogy az embernek fia. Ugye ezzel meg Dániel könyvére utal vissza, tehát egyértelműsítette, hogy ő ki, és azt is, hogy Keresztelő János ki. De még van itt a példázatban egy ilyen talányos mondat itt a végén, hogy igazoltatik a bölcsesség az ő fiaitól. Hát vajon ugye ez, hogy jön ide, vagy mit jelent. És ki a bölcsesség forrása? Ugye maga Jézus Krisztus. És kik az ő fiai, akik ugye őtőle, ő benne születtek újjá, és akkor Isten fiaivá váltak. Ezek az emberek tulajdonképpen azok, ugye, akik az életükkel igazolják vissza a mesterüknek a mennyei küldetését. És az igazi bölcsesség mennyei eredetéből tulajdonképpen nem vond el semmit, hogy az a tény, hogy sokan elvetik. Mert mindig volt és mindig lesz viszont olyan, akik meg befogadják. Ugye, amikor a hivatalosok elzárkóznak, akkor a megvetettek azok, és a méltatlanok azok, akik megvallják Isten bölcsességét. Gondoljunk csak arra, amikor az Úr Jézus születésénél a napkeleti bölcsek eljöttek, és tisztességet tettek, ugye hozták az ajándékait. A napkeleti bölcsek pogányok voltak. Ők jöttek tisztességet tenni. De ugyanígy mondhatjuk a kereszt halálnál a római századost. Ugye, ő is egy pogány ember volt. Amikor a tömeg azt kiabálta, hogy szálljon le a keresztre, majd akkor hiszünk, akkor a római százados, aki ugye egy kívülálló pogány, megvetett ember volt, ő azt mondta, hogy ez valóban is fiak volt. Tehát mindig vannak olyanok, akik ezt megvallják mindenkorban. És még van annyi időnk, hogy itt a példázatnak nem egészen szorosan tartozik a példázathoz, de a befejezése ennek a szakasznak az, hogy az Úr Jézus utána úgy folytatja, hogy ekkor elkezdte szemükre hányni, a 20. verstől olvasom, ekkor elkezdte szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lettek, hogy nem tértek meg. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsaida, mert ha Tíruszban vagy Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek bennetek lettek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom néktek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Szodomában történtenek volna azok a csodák, amelyek te benned lettek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Szodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem neked. Ugye itt a galileai városokat sorolja fel az Úr Jézus. Ugye ott töltött a legtöbb időt, ott tette a legtöbb csodát, ott hallhatták a legtöbb beszédét, ott történtek tényleg olyan dolgok, ahol máshol nem. Hát azt mondja az Úr Jézus, hogyha erre nem térnek meg. Ugye egy Ninive egy Jónás prédikálására megtért. Kapernaum, ugye az volt tulajdonképpen az ő városa, Kapernaum, ott volt legtöbbet, és ott volt, ugye abszolút a környéken volt az 5000 megvendégelése, stb. Tehát annyi csoda, és akkor azt mondja, erre nem tértek meg. Egy Ninive, egy bűnös város, ugye hol volt az Izraelhez képest, az megtért Jónás prédikálására. És egy Szodoma, és egy Tírusz és Szidon, ugye a pogányságnak a központjai voltak ezek, azok előbb megtértek volna, azt mondja az Úr Jézus, mint ezek a városok. Nagyon kemény ítélet, és azt mondja, jaj néktek az ítéletben. Ugye a Kapernaumban volt, ugye, amikor a tanítványok is elfordultak, amikor a király tevést ugye az Úr Jézus visszautasította. A Kapernaum elfordult. Tehát nagyon kemény ítélet hangzik itt el ezekről a városokról, és ezeken nekünk is el kell gondolkoznunk, mert tulajdonképpen mi is a ugye az egyházi palettának kiváltságosnak számítunk, azt hiszem, hiszen az ismereteink alapján és az igazság birtokában vagyunk, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, és ismerjük mind a proféciákat, van egészségi üzenetünk, ismerjük a hitáltali megigazulást, ugye csak néhány dolog, amit hát a legtöbb egyház nem éppen helyesen használ, és mi ezt elmondhatjuk magunkról, hogy mi igen. Tehát valahol mi is a kiváltságosak között vagyunk, és de ha az életvitelünk vagy a tetteink ezt nem tükrözik vissza, akkor felettünk is elhangozhat ez a jaj mondás, hogy jaj néktek. Tehát a nagy kiváltság és a több tudás az mindig több felelősséggel is jár. Ezzel is szembesülnünk kell ezekből az ige szakaszokból, és hát nem is tudom még, mit tanulhatunk belőle. Azt mindenféleképpen itt a gyerekek kapcsán is, ugye, a piacon, hogy mindenki tetszésére az nyilvánvaló, hogy mindenki tetszését nem lehet elnyerni. Ezt tudomásul kell vennünk. Mindig lesznek, akik ellenségesen reagálnak, ez is tény. De viszont az is tény legyen a számunkra, hogy mi se legyünk dacos gyerekek, akik nem reagálnak a környezetüknek a hatásaira, hanem közömbösek maradnak, az is szörnyű. az is szörnyű, ugye itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen a korabeli zsidóságra ez volt a jellemző. Hiába jött el János egy üzenettel, utána hiába jött az Úr Jézus egy másfajta megközelítéssel, egyikre se reagáltak, sőt, mind a kettőt elvetették. És azt hiszem, ez örök tanulságunk kell nekünk is, hogy legyen, hogy hát így nem lehet élni, így nem lehet reagálni, úgyhogy hogy ennél sokkal lelkileg érzékenyebbeknek kell lennünk, és észre kell vennünk azt, ami a környezetünkben, most itt gondolok nem csak a szűk, a tágabb környezetünkre is, ami a társadalomban zajlik. Tehát valahol nem lehetünk ilyen érzéketlenek. Ugye ez szörnyűség az Úr Jézusnak a lelki érzékenységéhez, tapintatához és egyáltalán az emberek megközelítésének a módjához képest. Ez ugye egy olyan kontraszt, ellentét, ami szörnyű, szörnyűséges. Hát a jó Isten, én kívánom szívből, hogy mindannyiunkat ettől mentsen meg, és ennél sokkal érzékenyebbek legyünk lelkileg, és ahogy most a szombatiskolában olyan szépségesek ezek a mostani tanulmányok, hogy hogyan kell nekünk viszonyulni ehhez az élethez, és ehhez a most a mikorunkhoz. De úgy látszik, hogy a Szentírás alapvető emberi értékekre alapozódik, mert a helyzet most is ugyanaz. Csak legfeljebb nem a piacon mondjuk ezeket, hanem tényleg az interneten osztjuk szét, de a helyzet ugyanaz. Ennyit szeretem volna a szívetekre helyezni, és gondolkozzunk el rajta. Amen.